Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, holnap délelőtt, vagy holnap reggel 9 órától titkos műveleti területté válik a templomunk, ahol elkezdjük a titkos ügynök képzést. Mi arról fog szólni, hogy 5 napon át arra készítjük fel a fiatalokat, hogy hogy lehetnek Isten nem is annyira titkos ügynökei ebben a világban. Szó lesz arról, hogy mit jelent az elhívás erre a szolgálatra. Szó lesz arról, hogy ki a mi megbízónk, milyen küzdelmekre kell felkészülni. Mi van akkor, hogyha az ember elbukik egy adott helyzetben? Erről fognak szólni a napok. Mert meggyőződésünk, hogy szükség van ügynökökre ebben a világban, és nem abban a lejáratott értelemben, hogy ezt sokszor használjuk, hanem használjuk inkább helyette a próféta, az apostol, a tanítvány vagy a követ szavakat. Szükség van rájuk, mert mindjárt arról fogok olvasni, Pál arról beszél, hogy ez a világ várja az ilyen embereket. Mert a világnak nem a kereszténységgel van baja, az nagyon sokakat érdekel, sokszor inkább azzal, hogy hogyan képviseljük mindezt. Nem azzal van a baj, hogy milyen a mi világnézetünk, hanem azzal, hogy a világnézetünkből fakadólag hogyan nézünk a világra. Mert van, akinek a világnézete keresztény, mint nekünk, mások humanisták, ateisták, liberálisok, szociáldemokraták. Sok mindent lehetne mondani attól függően, hogy a világ nézetben mi az, ami a legerősebb. Valakinek talán az anyagi része a legerősebb, határozza meg a gondolkodását. Valakinek a vallási identitása a legerősebb, valakinek talán a szociális érzéke. De jól tudjuk azt, hogy attól, hogy valakinek valamilyen a világ nézete, aztól még nagyon sokféleképpen viselkedhet. Jézus azt mondja, hogy a keresztény világnézet nagyon-nagyon jó, de ettől még lehetsz nagyon ítélkező. Ettől még lehetsz a Bibliától nagyon-nagyon elfordult is, meg lehetsz nagyon jó tanítványa is Jézus Krisztusnak. Nem mindegy, hogy azt a világnézetet, ami ott van az életünkben, hogyan éljük meg, hogy mit látnak rajtunk keresztül az emberek. És Pál apostol, amikor erről ír, akkor valami egészen újat szeretne mondani. Persze nem új, mert 2000 éve benne van a Bibliában, de a megvalósulásával óriási nagy bajok vannak, és ezzel nagyon sokszor találkozom. Erről mindjárt szólni fogok konkrét példákon keresztül is, de hallgassuk meg, hogy Pál apostol hogy néz erre a világra. Pál, aki elkötelezett keresztény, aki kész az életét adni a világ nézetéért, hogyan néz a világra, és hogyan néz a világban a keresztényekre, és hogyan néz azokra, akik nem keresztények, akik Isten követik, de számukra az Isten valaki vagy valami egészen mást jelent. Hallgassuk meg tehát, ahogy Pál apostol erről ír a Római Levél 8. fejezetében, a 19. verstől a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lett rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsősége szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amen. A bevezetőben azt mondtam, hogy nagyon sok embernek, keresztény embernek jó a teológiai látása, jó a világ nézete, de hogy a világra néz, és a világban élő emberekre, azzal nagyon nagy probléma van. És ez egy nagyon nehéz téma, ezért egy egyszerű történettel hadd világítsam meg, egy olyan történettel, amit néhány éve már valamilyen alkalmon elmondtam a testvéreknek, de jó feleleveníteni. Hódmezővásárhelyi lelkipásztor koromban egyik reggel, amikor a szekrényem előtt álltam, akkor egy olyan pólót választottam, amelyik egy szép fehér póló volt, és volt rajta egy címer, a déli egyházkerületnek a címere, egy szép növekvő vetés volt rajta. És amikor ebben a pólóban kimentem az utcára, akkor látszott, hogy hova tartozom. És ahogy így mentem, szembe jött velem egy 16-17 év körüli fiatal lány, egy fekete pólóban, feketére festett hajjal, amin ez a híres három szó állt: szex, drog, rock and roll. Így mentünk el egymás mellett, és valahogy ez kifejezte sokak számára talán azt a két világot, amiben élünk. Hogy itt van a fehér pólós, luterrózsás, vagy éppen Jézus él, vagy bármilyen feladat felirattal egy keresztény ember, és hát itt van a világi ember feketébe ilyen feliratokkal. És ez a kettő, ez így szépen elmegy egymás mellett, ő marad fekete, én maradok fehér, és így éljük az életünket. És sokan azt gondolják, hogy ez így is van, ilyen éles határok vannak a ma templomon kívül lévő nem keresztények és a templomon belül lévő keresztények között. Pál apostol valami egészen másról beszél. Pál apostol azt mondja, hogy akik kint vannak, azok nem biztos, hogy annyira feketék. Azok nem biztos, hogy annyira ellenállnak az Isten igéjéknek. Azok nem biztos, hogy annyira megszólíthatatlanok. Lehet, hogy azzá váltak, mert valaki a keresztény világnézetét, a keresztény hitét rosszul kommunikálta feléjük, és abból már elegük van. De Pál apostol, és én hiszem, hogy Isten szent lelke által azt mondja, hogy ezek az emberek sóvárogva várnak valamit. Sóvárogva várják Isten fiainak megjelenését. És Pál apostol ezt mondja egy olyan korban, ráadásul a rómaiaknak írt levélben, ahol tudjuk, hogy micsoda kicsapongás volt, hogy mit jelentett ott is a homoszexualitás és egyéb dolgok, hogy milyen hedonista életet éltek, és azt mondja Pál apostol, hogy ti keresztények ott Rómába rájuk úgy nézzetek, mint Isten után sóvárgó emberekre, akiknek nem biztos, hogy olyan fekete a ruhája és olyan fekete a szívük. Nagyon sokan azt mondják, hogy ezekben az emberekben, valaki egyszer így fogalmazta meg nekem, hogy a nihil van. De hogy a nihil van? Nagyon sok minden van. Nagyon sok minden után sóvárognak, nagyon sok mindenre vágynak, és a kérdés az az, hogy eljutnak-e odáig, hogy tudnak dönteni, hogy mi az, ami igazán jó, és mi az, ami igazán fontos az ő számukra. Ilyen a világ, tele van olyan emberekkel, akik sok-sok frusztrációt, nehézséget hordoznak, de nem tudják megfogalmazni azt, hogy mire vágynak. És a kereszténység számukra csak egy lehetőség a sok közül. És hadd mondjam el, hogy mi az, ami ma a világban történik. Hirdeti-e a sátán az evangéliumot? Nem. De megengedi. A sátán nem tudja megakadályozni azt, hogy az evangélium szóljon ebben a világban. Mondhatnám azt is, hogy nem is akarja, mert nem tudja. Viszont valami egészen más dolgot tesz. Képzeljük el, hogy az evangélium egy gyönyörű üveggolyó. Olyan üveggolyó, amire mondjuk mindenki vágyik, és mindenki számára fontos. És a sátán annyit tesz, hogy vesz egy nagy üvegvázát, beletesz több ezer üveggolyót, és beledobja ezt is. És azt mondja, tessék, találd meg. És ha valakinek úgy adja az Úristen, hogy találkozik olyan igehirdetéssel, olyan személyes bizonságtétellel, olyan szeretettel, amelyik oda megy és megmutatja, hogy ezt a golyót választ, akkor jól fog választani. De ha nem, akkor kipróbál mindent. Mert nem csak ők, ahogy Pál mondja, hanem mi is sok minden után sóvárgunk és vágyódunk. És nem magunknak köszönhetjük azt, hogyha ott van Isten az életünkben, akkor már tudjuk, hogy mi tölti be a mi életünket. Ezek az emberek ugyanúgy keresnek valamit. Ugyanúgy, ahogy mi is mindannyian valamit kerestünk, rossz golyókat fogtunk meg, rossz dolgokban éltük ki talán a sóvárgásunkat, és akartunk elismerést, szeretetet, vagy bármit kicsikarni, de valaki nekünk segített. És az a feladatunk, hogy mi is segítsünk másoknak. Mert meg lehet fogni ott a kártyajóslást, meg lehet fogni ott a túlzásba, vagy sportolástól kezdve ezernyi dolgot, hogy ez az igazán fontos, de nem ezek teszik majd az embereket boldoggá. És ezzel kapcsolatban vagy hirdessek egy könyvet is, Gál Péter a New Age keresztény szemmel, Zsuzsi örömmel mondta, hogy itt nagyon olcsón a kiáratnál megvásárolható, ami pont bevezet minket abba a hatalmas, nagy, spirituális világba, ami körülöttünk van. Hogy milyen sok minden akar értékesnek látszani, milyen sok minden akarja ezt a sóvárgást betölteni, és nem 2000 éve, már a recept az ugyanaz, hanem most a mai világunkban. Ebbe élünk. Ez az a New Age, ami körbeveszi ezt a világot, és körbevesz minket, ami ezernyi dolgot felkínál. A kereszténység csak egy kis lehetőség a sok közül. És ezek közül válogatnak az emberek, és jó tudni azt, hogy mi az, ami igazán fontos. És Pál apostol azért is, most ha nem ezt a szót megértő a sóvárgó emberekkel, mert azt mondja, hogy ők nem választották ezt, ahogy mi sem. Ez a bűnesetnek a következménye. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Vagyis azt mondja, hogy a bűn által, a bűneset által betört a bűn az életbe. Mindannyiunk életébe. Egészen megrázó azt látni, hogy amikor azt mondja Pál, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, akkor a teremtett világban benne van a természet is. Én nagyon nem szeretem azt, amikor a teológiának a mélységétől és a lényegétől elválasztják az ökoteológiát. Amikor ez pusztán egy környezetvédelemről szól, az is fontos. De itt teremtésvédelemről van szó. Az egész teremtett világ szenvedés sóvárog, most hadd mondjam így, az alig megmaradt jéghegyen úszó, éhező jegesmedvétől kezdve a több száz, már az ember, vagy több százezer kipusztult állaton át, arra, hogy Isten fiai ott is megjelenjenek. És azt mondják, hogy ez nem mehet így tovább. Mert a teremtett világ sóvárogva vár az Isten szeretetére, ami megnyilvánul akár éppen a környezetvédelembe is. Ami megnyilvánul abban, hogy hogyan fordulok emberekhez. Ami megnyilvánul abban, hogy hogyan gazdálkodik akár egy gyülekezet, egy egyén, vagy egy ország az anyagi javaival. Ebben mind-mind ott van ez a fajta sóvárgás. Mert a bűn miatt ez betört ebbe a világba. És a bűn miatt mi ezt, mint egy ilyen lavinát egyre rosszabbá, egyre mélyebbé tesszük, egyre elviselhetetlenebbé teszünk sok mindent, mert, és jó ez a szó, megfertőzte a bűn ezt a világot. És mondom még egyszer, mindannyiunkat. Mert Pál apostol beszél a fehér ruhásokról is. És itt nagyon-nagyon szeretnék két dolgot megkülönböztetni. Az egyik az a hitbeli meggyőződés. A hitbeli meggyőződésből soha sem engedhetünk. De nem mindegy, hogy a sóvárgó emberek felé ezt hová vigyük. Sokat vívottam azon, feleségem tanácsát is kikértem, de hagyatkozok inkább még jobban a Szentlélek munkájáról, hogy szóljak-e, és nem lehet elmenni az amellett, hogy tegnap Budapesten volt egy Pride nevű felvonulás. Én borzasztónak tartom azt, nem magát a felvonulást, hanem azt, ami kialakult a kereszténység és a felvonulók között. Ha vannak valahol sóvárgó emberek, akkor ott vannak. És ha valaki megkérdezi azt, hogy egy evangélikus lelkész egy ilyen rendezvényen felszólalhat-e, akkor azt mondom, hogy bárcsak hívnának. Mert értük is felelősek vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy bármit átveszünk tőlük, bármivel egyetértünk, hanem azt jelenti, hogy azoknak a szenvedő embereknek szüksége van Jézus Krisztusra. És szüksége van arra, hogy ne egy alapból elítélő, ítélkező magatartás legyen, amit Jézus egyértelműen elítél az oltár előtti igébe. Rettenetes az, amit ők már a keresztényekről gondolnak, és rettenetes az, amit mi gondolunk róluk, és rettenetes az, hogy emiatt emberek kárhoznak el. Ha van sóvárgás a világban, ami megnyilvánul, az az. Csak nem tudják, hogy mire sóvárognak. És nem az a kérdés, hogy egy evangélikus lelkész ilyen helyre elmehet, vagy nem. Az a kérdés, hogy ott mit mond. Az az ő felelőssége. És lehet, hogy sokan megbotránkoznak, én örülnék, ha a tegnapi felvonulásról 50 ember most itt ülne, és hallaná ezt. Hallaná azt, hogy nem jó, amit csinálsz, de van lehetőség megváltozni. És én nem tudlak megváltoztatni. De én tudok annyit tenni érted, és ez az én felelősségem, hogy döntési lehetőséget hozok az életedbe. Hogy ne csak a rossz üveggolyókat találd meg, amik értéktelenek, és amik miatt boldogtalan leszel. Sokszor félünk a lelki fertőzéstől. Félünk attól, hogy néhány tucat migráns tönkreteszi az országot, félünk attól, hogy néhány homoszexuális megfertőzi a gyülekezeteinket, ahelyett, hogy ott lenne bennünk az, hogy a Szentlélek által mi tudunk hatással lenni rájuk. Ennyire nem bízunk Isten igéjébe. Jézus kész volt megérinteni a leprást, persze ő Isten fia volt, de nem félt attól, hogy beteg lesz. Nem félt attól, hogy ráugrál valamilyen gonosz emberből. Sokkal inkább abban kell hinnünk, hogy mi tudunk oda vinni valamit. Milyen gyenge a hitünk, ha attól félünk, hogyha leállunk beszélgetni bárkivel, akár egy muszlimmal, hinduval, buddhistával, akármivel, akkor meggyengül a hitünk, akkor tényleg ne álljunk le. De azért legyen már bennünk az a hit, hogy itt vannak sóvárgó emberek, akinek szükségük van az evangéliumra. És még egyszer mondom, nagyon fontos képviselni a saját identitásunkat. Nem az a cél, hogy addig beszélgessünk, amíg egy platformra kerülünk. Az a cél, hogy elmondjam azt, ami rám van bízva. Mert ez az egész világ, ez valóban sóhajtozva várja Isten fiainak a megjelenését. És nagyon kevés az, hogy egy gyülekezeten belül az emberek mondjuk egymást erősítik. Nem mindegy az, hogy ezt a világot minek látjuk. Vannak, akik káosznak látják, és sokszor tényleg kaotikus minden ebben a világban. Nem lehet már kiigazodni se a politikába, hogy mik az igazi ilyen értékek, olyan értékek. Nagyon kaotikussá vált minden, és ez így van. De Pál apostol, amikor erre néz, akkor nem a káosz szót használja, hanem a vajúdás kifejezését. Azt mondja Pál, és azt mondja Jézus is, amikor az utolsó időkre beszél, hogy ezeknek meg kell történnie. Benne vagytok egy forradalmi helyzetben, benne vagytok akkor, amikor ezernyi áramlat jön, én ide tettelek titeket, valami miatt az Isten ennyire bízott bennünk. Ugye szokták mondani azt, aki fogyatékos gyereket kap, hogy azért adta neked az Isten, mert hiszi azt, hogy neked van annyi erőt, hogy elhordozd. Akkor legyünk büszkék 21. századi keresztényként, hogy Isten méltónak talált minket arra, hogy egy ilyen nehéz korban az ő gyermekei legyünk. Azt mondja, ide helyeztelek, egy nagyon nehéz kor, sok mindennel találkozol, sok minden kaotikus, de az én igém az megáll, és képviselj engem ebben a világban. Mert te is várva vátsz a megváltásra. Mi magunk is sóhajtozunk magunkba, várva a fiúságra, testünk megváltására, vagy arra, vagyis arra, hogy végre minden úgy a helyére kerüljön. De ez itt nem fog megtörténni, vagy legalábbis még nem történt meg, bármikor megtörténhet, hogy vége lesz ennek az egész világnak, és Jézus Krisztus visszatér, de addig egy ilyen vajúdó helyzetben vagyunk. És azt gondolom, ez a hölgyeknek többet mond, bár láttam olyan eszközt, amit férfiakra rátettek, hogy olyan izomgörcsöket okozzon, mint a vajúdásnál, de a hölgyek azt gondolom értik, akinek van gyermek, hogy ez mit jelent. Nem egy kellemes dolog bizonyára, de ami utána megszületik, az egy csodálatos dolog. És amikor valaki talán vajúdik valakivel, és hordozza, és újra talán visszaesik, akkor egészen csodálatos, amikor abból mégis megszületik egy keresztény testvér. Amikor mégis lesz valami az Isten számára nagyon-nagyon új és nagyon értékes. Fekete és fehér ruhás emberek, sokszor a fehér nem is annyira fehér, és a fekete sem annyira fekete. Megegyezünk abba, hogy a bűn miatt bele vagyunk rekesztve egy életbe. Megegyezünk abba, hogy sóvárgunk sok minden után, de különbözünk abba, hogy a sóvárgás mibe elégítjük ki. És mi, akik tudjuk, hogy lehet igazán Isten gyermekeiként élni, ahogy Pál apostol mondja, mi, akik a lélek első zsengéjét kaptuk, mi felelősek vagyunk másokért is. Az a szó a görögben, ami itt a sóvárgást leírja, ez az apokaradókia nevű kifejezés, ahol a karaszó, nem egy olyan nehéz szó, ez a fejet jelenti. Vagyis a sóvárgás azt a testhelyzetet jelenti, amikor valaki ott van akár egy koncerten, vagy egy tömegben egy híres embert szeretne látni, és fölvesz egy olyan testhelyzetet, ami nem feltétlenül kényelmes, de legalább lát. Ahogy nyújtózkodik az ember, vagy próbál bebújni, de inkább nyújtózkodni fölfelé, azt mondja, hogy ez jelenti a sóvárgás. Hogy felemelt fejjel, talán lehet, hogy nekem ez nem is kényelmes, de valamire vágyok, valamit látni szeretnék, valakivel találkozni szeretnék. És mondjuk így, hogy ez egy ilyen célra helyezett sóvárgás és várakozás. És ha egy dolgot nem szeretnék ma, akkor ezt a sóvárgást elvenni a szívünkből. Legyen ott ez a sóvárgás, hogy Uram, szeretnék még jobban hozzád tartozni, szeretnélek még jobban megismerni, szeretnélek még hitelesebben képviselni téged. Ments meg engem a vágdalkozó ítélkezéstől. Ments meg attól, hogy az én fehér pólós keresztény életemben a szememből kiálló hatalmas gerendával próbáljak másokat gyógyítani és mások szálkáját eltávolítani. És én hiszem azt, hogyha itt tudunk tanítványként, keresztény, hiteles tanítványként odaszegődni sóvárgó emberek mellé, akkor annak hatása lesz, nem magunk miatt, hanem azért, mert Isten igéje élő és ható. Mert sokkal nagyobb a Szentléleknek a fertőző hatása, mint bármilyen bűnnek az életünkbe, ha ezért imádkozunk. Hihetetlen dolgokra képes. Arra volt képes a Bibliába is, de azóta is. Ha egyszer megindul, akkor tényleg ott ébredés van, és ott emberi életek alakulnak és változnak meg. Legyen nagyon erős meggyőződésünk. Ezért ajánlom újra és újra a sok-sok könyvet, olvasnivalót, hogy minél inkább legyen tudásunk, a tudásunkból fakadólag az ismeretet ragasszuk oda a hitünk mellé, és merjünk bátran így elindulni a sóvárgó emberek felé, és megmondani azt, hogy hol lehet igazából boldog életet találni. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem csak elméletben tanítasz minket, hanem eljöttél erre a földre, és valami hihetetlen botrányokat csináltál. 600 éve gyűlölte mindenki a samáriaiakat, és te bementél közéjük. Ráadásul, ha még nő is volt, ráadásul, ha még házasságtörő volt, tisztázatlan kapcsolatban élt, te akkor is oda mentél hozzá. Sokan meglepődtek, mit beszél ez nővel, de téged nem érdekelt. Mert te képviselted Isten igazságát, te képviselted Isten szeretetét. Te nem mondtál le semmiről, amiért jöttél, de képes voltál úgy emberek elé vinni, hogy azok megértsék, hogy azoknak összetörjön a szívének a keménysége. És te így mentél oda minden elutasítotthoz, beteghez, és felajánlottad a választás lehetőségét. És volt, aki után még te is sírtál, mert nem fogadott szót, elment máshova. Megmaradt a sóvárgása akár az anyagiak iránt is, de felajánlottad a döntés lehetőségét. Mondjuk Istenünk, tele van sóvárgó emberekkel a környezetünk. Olyanok is, akiktől talán már félünk, vagy akiktől elfáradtunk, de te adj erőt oda menni. És te adj erőt, hogy oda tudjuk vinni azt az élő vizet, ami igazán megelégíti őket, és megelégít minket is. Amen.